Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg Magyar Péter 1 millió lépését Nagyváradig. Nagyobb provokációk nélkül lezajlott a menet, visszatekintve önök hogy értékelik? Ide tartozik, hogy hazaérkezése után viszont a Tisza párt elnöke arra figyelmeztetett, hogy koholt vádak alapján a hatóságok büntető eljárásra készülnek Ruszin Szendi Romulus altábornagy ellen, és le akarják őt tartóztatni. Szerinte Orbán Viktor már nem ismer kontrollt. A rákosi idők jugoszláv kémeitől eljutottunk az Orbán rendszer ukrán koncepciós pereig. Egyébként a tábornok ma úgy nyilatkozott, hogy 2023 végén kétszer találkozott azzal a napokban letartóztatott, kémkedéssel gyanúsított ukrajnai magyarral, bizonyos Holló Istvánnal, akit a TEK, talán a Ferenciek terén fegyverzett le, vagy vett őrizetbe nagyon nagy látványos felvételek közben, szóval láthatóan azt akarták, hogy mindenki tudomást szerezzen róla. Ruszin Szendi azt mondta, hogy először is nem kettesben találkoztak, hanem nagyobb társaságban, és az égvilágon semmi nem történt. Vajon ezen az alapon, hogy egy feltételezett kémmel találkozik egy magyar közéleti szereplő vagy katonai vezető, bármilyen kémkedési koholt ügy elképzelhető. Persze koholt ügy, koholt vád az elképzelhető, csak kell hozzá egy önkényuralmi rendszer. Mit gondolnak aztán arról, hogy most már online is lehet szavazni Ukrajna uniós tagsága ellen? Online pedig akárhányszor. Úgyhogy lehet, hogy a végén kijön, hogy nem is 8 millióan, hanem 80 millióan vannak Ukrajna Európai Uniós csatlakozása ellen, vagy a fiúk, akarom mondani az öreg fiúk, úgy számolnak, ahogy akarnak. Nem csalás, nem ámítás. Egyszerűen csak egy-egy szavazat, online szavazat többszöri megszámolása, nem? Még csak többször se kell számolni. Elég, ha valaki többször küldi azt, hogy nem, nem, nem. Mi a véleményük továbbá arról, hogy 30 ezer forintos élelmiszerutalványt oszt ki a kormány a nyugdíjasoknak az infláció ellensúlyozására. Az áfa visszatérítés, amit eredetileg kitaláltak, nyilván túl bonyolult, nehézkes lett volna, de ez meg nem túl egyszerű és egyszeri, főleg jóval a jövő évi választások előtt, vagy azt gondolják, hogy ha majd beválik, ha népszerű lesz, akkor megismétlik jövőre, esetleg egy-két hónappal a választás előtt. Lehet, hogy én adok nekik ötletet. És végül beszéljük meg, hogy a héten praktikusan csődbe mehet a főváros, ha a kormány pénzt emel le a számlájáról. Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy Budapest talpon tudjon maradni. De mi lesz, ha nem tud? Gyalog megyünk majd dolgozni? Vagy autón, de gyalogos tempóban? Esetleg megszűnik a közvilágítás is? Szóval milyen következményei lehetnek a kormány és a főváros most már Késhegyig menő vitájának? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Egy nagyon érdekesnek tűnő jelenségre szeretném rájelenteni a figyelmet. A hírekben is szerepelt, hogy Magyar Péter rendkívül bejelentést tett a volt vezérkari főnökkel kapcsolatosan. De ami a szóban nem jött át, én megnéztem a felvételt, és egy olyan jelenséget láttam, amely nekem megdöbbentő volt. Nevezetesen, hogy a bejelentés során két zászló előtt tartotta meg ezt a bejelentést, és a zászlókon a megszokottól eltérően nem a koronás címer szerepelt, hanem a Kossuth címert. Hát föltettem a ChatGPT-nek, hogy hogyan is kell ezt értelmezni, és három mondatba válaszolt, amit most szeretnék felolvasni. Azt mondja a ChatGPT, ez a választás tudatos döntés volt, amely a történelmi és politikai szimbólumok újraértelmezését tükrözi. A koronás címerrel szemben, amely a királyságot és a Habsburg uralmat idézi, a Kossuth címer a köztársaság eszméket és a nemzeti önrendelkezést. Magyar Péter ezzel a választással a történelmi hősökre, például Hunyadi Jánosra, Dobó Istvánra és Tóth Ilonára utalt, akik a nemzeti függetlenségért harcoltak. Eddig az idézet. Tehát ez egy érdekes...
De hát ezt végül is csak a mesterséges intelligencia mondja, hogy mit mondana Magyar Péter, ezt még nem tudjuk.
Ezt még nem tudjuk, de tény és való, hogy egy... Már ellenőriztem, hogy valóban azon a két zászlón, ami mögötte van, a Kossuth címer szerepel, és ez nem lehet véletlen szerintem.
Ez biztos, hogy nem véletlen, de vajon miért csinálta? Mert tényleg egy újdonság, és ki tudja, hogy miért. Biztos, hogy van ennek valami speciális üzenete.
Én arra emlékszem, hogy az Antal kormány időszakában a parlamentben nagy vita volt. Három lehetséges dolog közül lehetett választani. Ne legyen semmi a piros-fehér-zöld zászlón, a nemzeti lobogon, legyen de koronás címer, legyen de Kossuth címer. Végül is az a kompromisszum született, hogy a nemzeti lobogon semmi nincsen. Megnézhetjük a Kossuth téren, amikor felvonják a zászlót, vagy amikor diszelgésnél a magyar zászlót behozzák, akkor azon nincs semmi. De vannak túl buzgó emberek, akik fölrakják a koronás címerest a közepére. Megjegyzem, tudomásom szerint a koronás címerrel ellátott piros-fehér-zöld zászló, az a szlovéniai magyarságnak a zászlaja. Hát ezt nem mindenki tudja, és használják ezt a címeres díszített zászlót is, és ehhez képest, mint ahogy a mesterséges intelligencia tudja, hogy az a királyság, az elnyomás, a Habsburg uralmat idézi, ehhez képest szerintem helyesen a Kossuth címer az a köztársaság eszmét és a nemzeti önrendelkezést szimbolizálja. Nekem ezt azt üzeni Magyar Péter, hogy ő a köztársaság eszme és a nemzeti önrendelkezést fontosnak tartja.
Igen, és ez a díszlet vagy háttér két Kossuth címeres zászlóval azért is jelenthet valamit, jó lett volna megkérdezni Magyar Pétert róla, majd egyszer biztos sikerül, hogy mert ugye ez a fontos bejelentése vagy figyelmeztetése, hogyha Ruszin Szendit letartóztatják, akkor az egy olyan határátlépés lesz, ahonnét nincs visszaút.
Igen,
ez egy nyilvánvaló utalás arra, hogy hát ez bizony a Rákosi idők koholt koncepciós pereinek időszaka, annak visszajövetele, visszahozása. Itt most ukrán, akkor jugoszláv kémek voltak ugye a bűnbakok. De ráadásul magyar olyan ruhában van, és ez is mintha ennek az üzenetnek a része volna, hogy nagyon komor, nagyon figyelmeztető, igen, nagyon súlyos, ha jól látom, ez egy fekete öltöny, talán fekete, igen, nyakkendő, szóval igen, mintha előre nagyon súlyos szavakkal és ezzel a két zászlóval arra figyelmeztetne, hogy itt igen, a magyar függetlenség van veszélyben, és az utolsó pillanatban vagyunk, a végén még el is temethetjük, ha nem vigyázunk.
Igen, én is így értékelem. Úgyhogy erre akartam csak felhívni a kedves hallgatók figyelmét, akik csak hallják és nem láthatják, hogy itt a látvány az egy megszokottól eltérő és egy nagyon értékes tartalmat közvetít.
Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
A vonalban pedig Csillag István jogász, közgazdász, volt gazdasági és közlekedési miniszter, nem utolsó sorban pedig publicista. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Aki a hétfői Népszavában szokott figyelmeztetni arra, hogy milyen időkben élünk, és mi jöhet még. Lehet, hogy még jósnak is nevezhettem volna, de remélem, hogy nem. Remélem, hogy rossz jós lesz, mert most annak a lehetőségét vizsgálja, és ez bizonyos értelemben kapcsolódik is ehhez a mai bejelentéshez Magyar Péter részéről, hogy a hatóságok arra készülnek, hogy letartóztassák Ruszin Szendi Romuluszt, ugye ez az ukrán kémkedés most már egy hete, másfél hete előhozott vádja, ami itt köröz fölöttünk, de nyilván egyre inkább Ruszin Szendire koncentrálva. Szóval ilyen körülmények között, ebben a helyzetben az, amit a mai Népszavában ír, még súlyosabb, még fenyegetőbb, mert arra céloz, hogy amikor Magyar Péter pár hete előhozta azt a bizonyos videót a honvédelmi minisztertől, hogy itt a béke mentalitásról át kell térni egy másfajta mentalitásra, és a háború felé vezető út nulladik fázisára állunk át, ezt sokan úgy értelmezték, és lehetett is így, hogy hát az ukrajnai békéről papolunk folyton, de hát készüljünk csak a háborúra. De ön azt mondja, hogy van ennek egy másik megfejtése is, és ez egy belső háború. A hadsereg felhasználása Magyarországon, a hatalom védelmében. Miért gondolja így?
Már akkor felfigyeltem az alaptörvény módosítására, amikor ez 2020-ban bekövetkezett, hogy megváltozott a hadi állapotra és egyáltalában az úgynevezett rendkívüli helyzetekre vonatkozó szabályozás. Ugyanis az azt tartalmazta, és nyilván ez a 2022-es választásokat megelőző, úgy mondanám, hogy légkörnek a mérgezését szolgálta, hogy a hadi állapotot föl lehet használni legalább 3 vagy 4 célra. Az egyik, hogy amikor kihirdetnek hadi állapotot, akkor nem lehet választást tartani, akkor ugye megmarad a korábbi parlament. Amikor hadi állapot van, akkor a nagykorú magyarországi lakóhelyen rendelkező magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Tehát nem kell behívó, hanem ez a törvény erejénél fogva bekövetkezik. Tehát ha véletlenül valaki ellent mondani merne bárminek is, tehát mondjuk tüntetnének, akkor parancs megtagadást hajtanának végre. És végül az volt, ami engem nagyon meggondolkodtatott ebben az új szabályozásban, hogy az azt mondta, ami egészen fura megfogalmazás, hogy hadi állapotot lehet hirdetni akkor is, ha hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű cselekmény, valamint ezek közvetlen veszélye merül fel. Tehát magyarán nem történik támadás, csak valaki úgy véli, hogy ez olyasmi, vagy annak a veszélye. Mondanék egy példát, ugyan tagadásban van a külügyminiszter afelől, hogy oroszok meghekkelték a külügyminisztériumnak a szerverét, ugye ez egy támadás is jelenthet, hiszen olyan információkhoz jutottak hozzá egy NATO tagállam Magyarország esetében, hát ami adott esetben nagyon is érzékeny információ, és ha tegyük fel ezt mondjuk egy provokáció gyanánt gondolom én át, akkor ki lehet hirdetni, ha az a 135 bátor ember, a kétharmados többség a parlamentben ehhez csatlakozik, a hadi állapotot, és innét kezdve még egy szabályozási elem belép, ami új, a magyar honvédség magyarországi alkalmazásáról, illetve más csapatmozgásról lehet ugye a hadsereg fölötti belföldi rendelkezéssel élve a kormánynak megpróbálni megragadni, vagy megtartani a hatalmat. Azaz nem gondolom én azt, tehát nem riogatásként írtam én a cikkemet, de azt hiszem, hogy azok a hangok, amelyek ugye az idei év március 15-i beszédében megnyilatkoztak, hogy tudnélik nagy takarítást tartanak, azért előre vetítenek egy nagyon erőteljes polgárháborús hangulatot, és ennek a polgárháborús hangulatnak nem csak szöveg, hanem intézményrendszer is megalapozhatja a térnyerését, és ez az intézményrendszer elég félelmetes egy Európai Uniós tagországban, egy NATO országban, lényegében egy belső katonai puccsnak a lejátszása, hadiállapot kihirdetése, mert ha nem fog a karaktergyilkosság golyója az ellenzék vezetőjén, Magyar Péteren, lényegében ellenállhatatlanul erősödik a közvéleménykutatások szerint a Tisza párt, akkor nyilván meg kell próbálni azt a már 2020-ban az alaptörvénybe betárolt bombát élesíteni, aminek a neve a hadi állapot kihirdetése és az ennek megfelelő rendszerben.
Jó, hogy elővette ezt a mondatot, amit valószínűleg nagyon vagy mindenki elfelejtett. Tehát azok is, akik a politikával hivatásszerűen foglalkoznak, minden nap foglalkoznak, akkor, amikor volt egy alaptörvénymódosítás, akkor mindenki megírta, vérmérséklete és beállítottsága szerint felháborodott rajta, vagy fölhívta a figyelmet ennek veszélyeire, vagy elmondta a kormány oldal, hogy ez mennyire szükséges, de az, hogy a hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű cselekmény, valamint ezek közvetlen veszélye, ha ez bekerülhetett az alaptörvénybe, akkor kezdjük megérteni, hogy az utóbbi hetekben miért kezdenek egyre durvábban megágyazni ennek az alaptörvénybeli módosításnak, hiszen gyakorlatilag azt mondják, ki is mondják, hogy Ukrajna már olyan veszélyes, hogy gyakorlatilag, mintha háborút indítana Magyarországgal szemben, hogy ezért akar betörni kvázi az Európai Unió, és Magyarországon akar bosszút állni, és számunkra ez gazdasági, politikai, nemzetbiztonsági kockázat, ilyeneket már ki is mondanak maga a miniszterelnök is. Szóval, ha ez a hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű cselekmény, akkor valóban minden megcsinálható, és tudjuk, hogy Orbán nem véletlenül gondolkozik akár alkotmánymódosításban, akár azok politikai előkészítésében, valahogy minden hiányzó puzzle darab egyszer csak bekerül a helyére.
Igen, én is nagyjából ezt így fogtam föl, hogy tudnék, összeraktam azokat a cserepeket, amelyek egyenként különböző időkben és években kerültek elhelyezésre, és ezek sorába illeszkedik nekem a honvédelmi miniszternek azon nyilatkozata, amelyik azt mondja, hogy a legegyszerűbb módja volt a korábbi felfogás megváltoztatásának, nevezetesen a békementalitással való szakításnak és a háború felé vezető út nulladik fázisára vonatkozó új rendszer bevezetésének az, hogy azt mondták, hogy fiatalítják a tisztikart. Na most ugye ez nekem teljes nyilvánvalósággal abba az irányba mutat, hogy a régi tisztikar lehet, hogy nem tenné le az esküt a miniszterelnök katonai puccsára, mert továbbra is a honvédelmet vallja, és az ilyen, tehát hatásában külső fegyveres támadással egyenértékű cselekmény esetében elrendelt hadiállapot esetében nem gondolna arra, hogy a honvédséget belföldön próbálják meg felhasználni. Ehhez az kell, hogy lecseréljék a vezetését a hadseregnek, hogy ez lojális legyen a miniszterelnökhöz, és szó nélkül kivonuljon az utcára, erőt mutasson, és ebben az értelemben nem csak, hogy megfékezze a pánik kialakulását, hanem maga legyen az oka a pánik kialakulásának.
A cikke végén azt írja, hogy én szóltam, vagyis teszi a dolgát, figyelmeztet arra, hogy akár ilyen kimenettel is lehet a következő hónapokban, és ezzel ki tudja mennyi időre, törvénytelenül biztosíthatják a maguk számára a hatalmat, de van azért más ajánlata is, mégpedig nem csak az, hogy féljünk, ijedjünk meg, és nézzünk ilyetten körbe, vagy meneküljünk ki merre lát, hanem azt mondja, hogy tűzünk szegfűt, amíg még lehet, a honvédek puskájának csövére. Ez romantikus, van is rá példa persze a történelemből és a világból, de vajon mennyire kivihető?
Én abból indulok ki, hogy nem valószínű, hogy a lakosság és a lakosság részeként a fegyveres testületek minden tagja egyetértéssel fogadná a békés lakosság elleni felvonulást, az utcán történő tüntetést, hanem elképzelhető az az eset is, hogy ugye ahogy egy valahai költőnő versében fogalmazott, ne lő fiam, én is ott leszek, mondta a költőnő, tehát, hogy egy ilyen átállás végbe mehet, és ez az átállás végbe is ment durván 40 éve Portugáliában, tehát én ezt a szegfűt onnét veszem, amikor is egy Celeste Casiro nevű éttermi felszolgáló nő, amikor cigarettát kért tőle Portugáliában egy utcára vonultatott katona, akkor ő lévén, hogy nem volt cigarettája, a nála levő szegfű csokor egyikét beletűzte a puskába. És minthogy nagyon sok szegfűje volt, minden katona jelentkezett ezért, és ezzel jelezték, hogy ők bizony nem fognak lőni a békés járókelőkre. Azt remélem, hogy ez Magyarországon, már hogy tudnélik a békés járókelőkkel szemben, nem fogják a hadi állapot őrve alatt alkalmazni a honvédséget, ez itt is elterjedhet, és ennek a felfogása nem csak a hadseregre érvényes, hanem a rendőrökre is, ezért egy héttel ezelőtt pont egy másik cikkemnek az volt a címe, hogy virágot a rendőröknek, tehát a híd foglalása a készülő tüntetők szegfűt vigyenek magukkal, hogy ezzel is jelezzék a tévé képernyőjének, amikor is megpróbálják őket garázda elemnek bemutatni, lévén, hogy őket fogják elvinni onnét, hogy bizony ők békés szándékkal, a béke mentalitás megőrzésével, lényegében a demokratikus, egyáltalában lehetséges intézményeknek a maradékai védelmében jönnek oda az utcára, és tartanak demonstrációkat.
Akkor most a végén az egykori kormánytaghoz, tehát a politikában is jártas szakemberhez fordulok, olyan emberhez, aki ismeri azért az Európai Unió működését, és aki lehet, hogy hozzám hasonlóan némileg csalódott az Európai Unió lassú felfogásában, vagy lassú reakció idejében, mert annak ellenére, hogy már régen látták, hogy Orbán mit csinál, és hogy számolja föl a demokráciát, az intézményrendszert, az uniós jogot hogy teszi félre, hogy nem veszi figyelembe, végül is lassan és következetlenül reagáltak. Egyelőre a büntetéseken kívül sok mindent nem találtak ki. Ha egy ilyen forgatókönyv jönne létre, hogy gyakorlatilag katonai hatalom átvétellel erősíti meg a hatalmát Orbán, akkor ön szerint milyen jogi és nagypolitikai eredménye, végeredménye, következménye lehetne ennek?
Én azt gondolom, hogy legelőször is ugye az, ami Magyarország úgy mondanám, hogy békés gazdasági életének a fenntartásához elengedhetetlen, hogy azok a cégek, amelyek itt működnek, és különböző multinacionális vállalatoknak a leányvállalatairól beszélünk, azok beszüntetik a működésüket azonnal. Hiszen nem érzékelhetik, hogy az a jogbiztonság, ami már ma is inog-binog, az fennmarad, az a tulajdonbiztonság, ami ma is inog-binog fennmarad, ez lényegében azonnal megbénítja a magyar gazdaságot, és itt az a kérdés, hogy ehhez csatlakozik-e az ezeknél a cégeknél dolgozók ezrei, vagy ezeknek a szervezeti akcióinak, szakszervezeteinek a sora. Ami a politikai akciót illeti, nevezetesen hogyan fog vélekedni egy ilyen, úgy mondanám, megrendezett katonai puccsról az Európai Uniónak a néhány vezető hatalma, azt hiszem, hogy lényegében lezárják mindazokat a lehetőségeket, amelyek pénzügyi támogatást jelentenek, illetőleg az elszigetelésünk érdekében tennének lépéseket, ami nagyon kellemetlenné tudna válni, például mindazoknak, akiknek a gyerekei külföldön dolgoznak, mert ez egy adott esetben jogcím lehet a schengeni, tehát a korlátozás és ellenőrzés mentes. Határátkelés a korlátozás és ellenőrzés mentes, vámolásmentes áruforgalommal szemben. Úgyhogy azt gondolom, hogy van elég és nagyon éles fegyver egy ilyen katonai puccs, ha ez bekövetkezne, megakadályozása vagy visszafordítása érdekében, szinte minden szinten politikailag is, gazdaságilag is, és a mi, most inkább úgy mondanám, civil kurázsink szintjén is.
Köszönöm szépen, Csillag István jogász közgazdász volt miniszternek, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot, Bolgár úr, Szalai Sándor vagyok, Nagykátáról, és én nekem az a véleményem, hogy a volt vezérkari főnök, amikor a NATO üléseken részt vett, és Ukrajna mellett áll ki, vagy annak a ügyében próbált eljárni. Szerintem ő cselekedett helyesen, mert a NATO-nak, Magyarországnak, nem a moszkovita Orbánt meg a barátait értem ez alatt, tehát Magyarországnak, az Európai Uniónak, az egész világnak az az érdeke, hogy az oroszokat valahol ott, ahol körülbelül most vannak, vagy inkább még keletebbre megállítsák, visszaszorítsák, ne engedjék őket felzárkózni a Kelet-Európa határára, a román, lengyel, magyar, vagy a Baltikum határára, mert onnantól kezdve kiszámíthatatlan a helyzet, nem lehet tudni, hogy mikor fognak, vagy mikor akar Putyin tovább menni.
Így van, ez biztos, hogy így van. Most független attól, hogy feltételezem, amikor a volt vezérkari főnök találkozott ezzel a most őrizetbe vett, tegyük föl, ukrán kémmel, akkor az illető nem mutatkozott be neki, hogy tábornok úr, én XY ukrán kém vagyok, mert ugye ilyet kém nem tesz, de ki tudja, miről beszéltek, pláne nagyobb nyilvánosság vagy társaság előtt, úgyhogy a dolog valószínűleg nem lehetett a nemzetbiztonsági okot érdekeket sértő. De kérdezem én, a magyar kormány tagjai, vezetői hányszor tárgyaltak és tárgyalnak orosz, hát nem csak kémekkel, hanem a kémszolgálatokat irányítókkal, akik Magyarország a NATO ellenségei, és akik gyakorlatilag veszélyeztetik, fenyegetik az mi szövetségi rendszereinket, az nem számít a haza elárulásának, hogy ők ezekkel az emberekkel, egyikükről, másikokról nyilván tudva is, hogy ezek orosz kémek, ezekkel az emberekkel kapcsolatot tartanak föl. A mi általunk, a nyugat által, az Európa által támogatott Ukrajna esetleges kémeivel nem szabad találkozni, az oroszokéval, hogy ne, nagyon is.
Hát nézze, amit ön elmondott, ez a Orbán rendszernek a bűne. Ezt nem lehet máshogy fogalmazni. Én megmondom, én kinézem azt az Orbánból, ő arra vár, biztos, hogy valamilyen szinten meg is egyezett az oroszokkal, hogyha az oroszok Ukrajnát le tudnák gyűrni, és megindulnának kelet felé, akkor simán el tudom képzelni, hogy esetleg Kárpátaljára beküldeni a magyar honvédséget, abban az esetben, ha Ukrajna teljesen meggyengülne, vagy az ukrán hadsereg összeroppanna. Tehát ez egy olyan horderejű lépés lenne, ami szerintem Magyarországot, hát hogy mondjam, teljesen kivetné Európából, a NATO-ból, a Európai Unióból, tehát ez egy olyan tragédia lenne, nem beszélve arról, hogy ott milyen veszélyben lennének a magyar katonák, és ez már eljutottunk odáig, hogy ez már a katonai vezetőknek a fejébe, már szerintem ez már lejátszódott, ez már megfordult ez a verzió. Holott azért azt tudjuk, hogy Kárpát-Ukrajnát nem az ukránok csatolták el Magyarországtól, mert 1920 és 1940 között Csehszlovákia része volt, 1940-ben megszállta a Horthy honvédsége. Ez volt egyébként az egyetlen olyan magyar akció, ami nem a németek engedélyével vagy közreműködésével valósult meg, és 1945 után Sztálin, tehát nem az ukránok, hanem Sztálin a Szovjetunió csatolta
a szovjet birodalomhoz. Hogyne. Világos, igen. Jó, hát egyetértünk. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, üdvözlöm Önt is, hallgatókat is, Bújtorné vagyok.
Parancsolja.
Ez a 30 ezer forintos különböző címletű utalványok küldése a nyugdíjasoknak, de hál' Istennek ez még csak egy tervezet, mert úgy felmerült bennem, hogy jó, hát most különböző 1000, 2000, 5000 forintos címleteket, akkor ezeket mind le kell gyártani, megfelelő papírra, ja nem, először meg kell terveztetni, mert az is pénzbe kerül a
tervezés. Ó, hát biztos vannak megbízható tervező cégek.
Hát biztos, hogy vannak, igen. Akkor utána megfelelő papír kell, hogy arra rányomtassák, másolásvédelem kell hozzá, mit tudom én, mi minden, ki is kell postázni állítólag. Na most, ha én ezeket így összeszámolom csak úgy fejben, akkor ez biztos, hogy többe kerül, mint hogyha 2, 5, meg 10 ezer forintos címletű, ja még 1000 forintos is kell hozzá, címletű bankjegyeket tennének be borítékba, és azt küldenék el a nyugdíjasoknak, ennél még olcsóbb lenne, hogyha a nyugdíjasok nyugdíjával.
Hát pontosan, feltalálta bizonyos spanyol viaszt, igen, elküldik a nyugdíjukban, plusz 30 ezer forint.
Igen, igen. Mert tulajdonképpen én semmi másra nem tudok gondolni, csak arra, hogy valakinek, aki megtervezi, szép legyen, meg mit tudom én milyen, meg pénzt, vagy mi az papírt szerez hozzá, meg kinyomtatja, meg postázza. Ezeknek kell egy kis munka, mert szegényeknek nincs munkájuk, az ott maradnak ékoppon. Hát szóval azért mégiscsak gondoskodni kell.
Meg lehet, hogy Orbán Viktor arcképét is rá fogják nyomtatni ezekre utalványokra.
Feltétlenül, és még akkor ennyi levelet is fognak mellékelni hozzá, hogy kedves honfitársaim, üdvözlettel Orbán Viktor. Szóval egyszerűen megáll az eszem, és én nagyon remélem, hogy ebből nem lesz törvény. Hát az, hogy 30 ezer forintot elküldjenek a nyugdíjasoknak, állítólag valamikor kora ősszel, legalábbis így olvastam. Hát
nem veszik észre szegény nyugdíjasok, ezért kell nekik utalvány, külön levelet fognak kapni Orbán Viktortól, hát és így tovább.
Csak kérdezem, hogy szóval gyakorlatilag többe kerül az egész, tehát többe kerül a leves, mint a hús. Szóval egyszerűen egy agybaj. Én nem tudom, hogy ki tud ilyeneket kitalálni, nyilván olyan, akinek pénzre van szüksége, mit tudom én. Balázsni, meg a kövérnek, a testvérének van jó finom nyomdája.
Persze. Nem, de alapvetően a cél nem is annyira, hogy keressenek rajta, hát persze, hát leesik néhány vacak forint, akkor azt megbecsülik, lehajolnak érte, de az, hogy politikai súlya legyen a dolognak, hogy lehessen körülötte minél nagyobb hírt kavarni, hírverést csinálni, és hogy az emberek megfogják, ránézzenek, amikor fizetnek, akkor ezzel fizessenek, minden alkalommal jusson eszükbe, hogy ezt Orbán Viktortól kaptam személyesen, ha megkapnák a havi nyugdíjukkal, akkor eszükbe se jutna a hálátlanoknak.
Igen, igen. De mondom, engem szóval rendben van, küldjenek nekem is 30 ezer forintot, csak ne ilyen papírdarabokon. Szóval, igen. Ne ez, hanem tessék hozzátenni, és úgy, hogy nem a nyugdíjamat emelik meg, jó legyen az, hogy megemelik a nyugdíjamat 30 ezer forinttal, mit tudom én, augusztusban, szeptemberben, akármikor, na de hát egyszerűen én csak azon akadtam ki teljesen, hogy micsoda pénzkidobás egy ilyen nyomtatvány, vagy nem tudom minek az elkészítése. Hát ennél egyszerűbb a pénzjegyeket beletenni. Jó, köszönöm.
Köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Tar Zoltán, a Tisza párt európai frakciójának, parlamenti frakciójának vezetője. Jó napot kívánok, képviselő úr!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Üdvözlöm a hallgatókat!
Ahogy láttam a közvetítésből, ön is ott volt Nagyváradon, az 1 millió lépés lezárásakor azon a gyűlésen, ahol Magyar Péter beszédet mondott, és nyilván megvoltak a személyes közeli benyomásai arról, hogy az egész milyen hangulatban zajlott, mennyire volt sikeres, mit ért el, milyen benyomásokkal távoztak a résztvevők. Más az, mint az embernek kívülről nézni, meg hallgatni a beszédeket, meg egy-két ott vonulónak, mert ugye ezt rendszeresen közvetítette a kontroll.hu. Szóval a megnyilatkozásai azok fontosak, érdekesek, de kíváncsi vagyok, hogy most már egy hivatásos politikus, aki ott van és végül is Brüsszelből jött, hogy nézte ezt, hogy látta ezt, hogy értékeli?
Köszönöm szépen a véredzés és a kérdést. Nagyon felemelő és egyben izgalmas is volt ez az utolsó nap. Ugye Ártándról indult a menet, és Nagyváradon fejeztük be a részben az aznapi penzumot, az aznapi sétát, de magát az 1 millió lépés a Békéért nevű kezdeményezést is. A legnagyobb élményt az jelentette, hogy ahogy mentünk immár román a területén, ugye Párciumban, nagyon sokan csatlakoztak ott is hozzánk menet közben, és jöttek, én többekkel beszéltem, akik Erdélyből jöttek, Kolozsváról, sőt akár még messzebbről, Székelyföldről is érkeztek néhányan, akik becsatlakoztak a menetbe, és nagyon sok beszélgetés zajlott. Alapvetően ez is, és sok minden egyéb, amit az elmúlt időszakban csinálhattunk, elsősorban a beszélgetés lehetőségéről szól, és a beszélgetésekről. Nekem az egyik legnagyobb meglepetésem és élményem az, hogy az emberek nagyon szeretnek beszélgetni közügyekről is, tehát nem csak a napi dolgokról, hanem sok minden érdeklés foglalkoztatja őket, és látják, érzik azt, hogy nem mindegy, hogy mi történik, ki van hatalmon, ki milyen indulattal, szándékkal vezet egy országot, mert az kihat az ő mindennapjaikra, a bevásárlásaitól kezdve a családi kapcsolataikra. Nekem a leginkább felemelő mégiscsak az volt, hogy Nagyváradon egyébként nagyon sok pontján nagyon szépen felújításra került a jó részt Európai Uniós pénzek megfelelő felhasználásának köszönhetően, hogy egyrészt a maga a város szép volt, másrészt, hogy olyan békességgel és türelemmel fogadtak bennünket az emberek, hogy igazán, hogyha nem lett volna Magyarországról exportált lázongó, meg gyűlölködő, akkor azt gondolom, hogy tényleg semmilyen olyan rossz érzés nem került volna elő, ami így viszont előkerült.
De hát ők is csak kevesen voltak, tulajdonképpen feltűnően kevesek. Én bevallom, lehet, hogy egy kicsit aggódóbb természetű vagyok, mint mások, de arra gondoltam, hogy azért lehet, hogy össze lehet ott szervezni egy ugyanakkora, de ellenséges tömeget, és akkor az majd kiabálni fog, hogy rohadt, hazárulók, nem is vagytok magyarok, és így tovább, de ehhez képest ez piti dolog volt, nem?
Így van, egyrészt pici dolog volt, másrészt nagyon a román csendőrség nagyon körültekintően, nagyon kedvesen és figyelmesen kezelte ezt a helyzetet, és mindenféle fizikai atrocitás nélkül sikerült ezeket a bekiabálókat is elszigetelni. De még egyszer mondom, nem ez volt a meghatározó, volt ilyen hang, de nem is nagyon hallatszott, annyira kevesen voltak. Az embereknek a találkozás öröme, és maga az a teljesítmény, hogy ezt a távolságot meg lehetett tenni gyalogosan, és ez alatt a séta alatt, túra alatt nagyon-nagyon sok olyan dolog derült ki, ami egyébként nem, amivel az ember egyébként nem találkozik, ha az egyes médiumok tájékoztatását olvassák. Számtalan emberi történet, kérdés, kétség, amiben nagyon jó érzés volt azt látni, hogy beszélgetéssel, a békességre való törekvéssel azonnali megoldást nem is, de a megoldás reménységét azt el lehetett mondani.
Igen, az volt alapvetően a cél, hogy egyrészt megmutassák a határon túli magyaroknak, hogy nem mindenki olyan, mint Orbán, hogy azonnal leáll a szélsőségesen magyar ellenes elnökjelölt mellé mögé, és ráadásul milyen rossz politikai számítással ez egy nagyon furcsa Orbáni hiba volt, vagy bűn, hanem az is volt a cél, hogy végig sétáljanak, vagy végig menjenek Magyarország keleti részén, ahol azért elsősorban a Fidesz volt az úr mostanáig, és megmutassák, hogy van egy másfajta módszer, egy másfajta stílus, egy másfajta kapcsolattartási szándék politikusok és emberek között, és ha ez volt a cél, ahogy én feltételezem, akkor ez sikeresnek is mondható?
Mindenképpen sikeresnek mondható, azért is, mert hogy én azt gondolom, ez is egy olyan újítás, és egy olyan jó indulatnak a megnyilvánulása, amire ténylegesen szüksége van ennek a társadalomnak Magyarországon is, de a határon túl is. Annyiféle mérgezés és gyűlölködés ér bennünket, hogy meg kell tudjuk találni azt a módot és azokat az utakat, ahogy ennek ellen lehet tenni. És meggyőződésünk, hogy nem a gyűlölködés másik oldalról való szítása, vagy a rossz érzésnek a súlykolása a megoldás, hanem annak a megmutatása, hogy lehet másképp csinálni, lehet másképp a közéletben jelen lenni, lehet eredményeket elérni pozitív indulatok mentén, és lehet úgy jelen lenni, és úgy politikával foglalkozni, hogy az emberek vannak és maradnak a középpontban, és nem az egyéni érdekek, a vállalati érdekek, vagy egy-egy pici közösségnek az érdekei. Nagy teszt ez persze a számunkra, és erről is szólnak ezek a találkozások, hogy megismerjük az emberek véleményét, hogy aztán ahogy készül a szakmai programunk, ahogy készülünk a kormányzásra, úgy minél megalapozottabban, körültekintőbben tudjunk a feladatokra tekinteni, hogy amikor oda kerülünk, reménység szerint, ha oda kerülünk, akkor érdemi változásokat tudjunk hozni az ország és a családok életében is.
Minden esetre ez az eszköz, ez a módszer, hogy végiggyalogolok Magyarország keleti felén, és 10 nap alatt elmegyek Nagyváradra, megteszek 1 millió lépést, találkozom emberekkel, meg találkozom azokkal, akik végigkísérnek, hol rövidebb, hol hosszabb időre. Ez egészen új a politikában, bár rengeteg újdonságot látunk ma a világban. De gondolom az Európai Parlamentben, ahol ön találkozik rendszeresen a kollégáival, feltételezem legalábbis eljutott hozzájuk ez a hír, hogy jé, itt van ez a magyar, itt van az ő frakciója az Európai Parlamentben, tudjuk, hogy ők kicsodák, na de meg tudjuk azt is, hogy Magyar Péter üstökösként emelkedett ki itt a magyar politikai életben, de ilyet még nem láttunk, vagy láttak már ilyet, vagy néztek nagy szemekkel, hogy mi a fenét akar ez az ember, milyen módszer ez, meséljen nekünk erről.
Igen, azt kell mondjam, hogy alapvetően úgy tekintenek ránk ott, hogy egy ilyen furcsa társaság vagyunk. Egyrészt nagyon frissek vagyunk, és egy fiatal szerveződés. Nem nagyon van olyan közösség, amelyik a saját nemzeti parlamentjében nem képviseli a polgárokat, hanem az Európai Parlamentben van. Tehát mindenféleképpen van egy ilyen furcsaság körülöttünk, és valóban a módszereink, a megjelenésünk, a politizálási technikánk az nagyon sokak számára frissítőleg hat. Péter jelenléte a közösségi médiában például, ha nem is tananyag még, de nagyon sokan más pártcsaládokból is komoly figyelemmel követik és elemzik, mert egy olyan új fajta politikai és politikusi megjelenés, amire egyébként óriási szükség van az európai politika megújításában. Egyébként meglepett engem a héten, hogy nagyon sokan tudják és követik azt, hogy volt ez a 1 millió lépés programunk. Meglepően sokan, mondom, nem is csak a saját néppárti családunkban, hanem más pártcsaládokból is tudtak arról, hogy van ez, és azt is tudták, hogy mindez azért van, mert hogy keressük a módját, eszközeit, útját annak, hogy hogyan lehet a kormány gyűlöletkeltése, háborúra úszítása és az emberek közötti szakadéképítése ellenére tenni valamit, és alapvetően a reménységet, a biztonságba, a békességbe vetett reménység hitének visszaadását valahogy munkálni a közösségben.
Nem volt bizonyos aggodalom esetleg a pártbeli szövetség, vagy a pártcsoportbeli szövetségesei körében, hogy jó-jó, értjük mindent, értünk, és hát persze, amit Orbán mondott, az hát mi is ellene vagyunk, de hát nincs annak kockázata, hogy Magyar Péter elgyalogol Nagyváradra, mégiscsak egy szomszédország, tudjuk, hogy van ott több mint 1 millió magyar, de hát bármire föl lehet ezt használni, jobb nem élezni a feszültséget, esetleges konfliktusokat, nem voltak ilyen figyelmeztető vagy aggodalmaskodó vélemények?
Én nem találkoztam ilyennel, a saját közösségünkben inkább, de itt is igaziból csak amiatt, hogy alapvetően nincsenek jó előképeink. Tehát ugye a magyar politika nagyon szélsőségessé alakult, és ezt a szélsőségességet csak fokozza a jelenlegi kormány szinte minden utóbbi napokban, hetekben, hónapokban hozott intézkedése. Tehát féltek attól sokan, hogy valami hasonló lendületű és indulatú lépésre készülünk, de nem. Tehát mi alapvetően ugye minden tekintetben igyekszünk arra törekedni, hogy a normális emberi viszonyokat az értelmes együttműködésen, a közös célok irányába végzett tevékenységet helyezzük előtérbe, és ilyen szempontból nem is volt kérdés a számunkra, hogy érzékenyen és odafigyeléssel leszünk arra a helyzetre, ami a Romániában van, a Romániában élő magyar kisebbség összefüggésében van, és nem szabad, hogy mi ebben a nagyon törékeny helyzetbe további nehézségeket vigyünk, sőt, inkább a cél az, hogy azt mondjuk meg, és azt mutassuk meg, hogy egy olyan politikát képviselünk itt Magyarországon, amelyik nem kívánja szolgálójává tenni a határon túli magyarokat, magyar testvéreket, nem kíván beleszólni a szomszédos országok vagy más országok belügyeibe, mint ahogy azt teszi a mai magyar kormány, és egyáltalán tisztelettel, megbecsüléssel viseltetik a szomszédos népek iránt. Én azt gondolom, hogy ma ezek a dolgok újdonságnak számítanak és szokatlanok, és nekünk nagyon fontos az, hogy ezeket az elveket, értékeket hitelesen képviseljük. Ez a séta is erről szól, tehát ez nem pusztán egy kommunikációs akció, itt emögött komoly teljesítmény és valódi cselekmény van. Azt gondolom, hogy ez a nagyon fontos dolog, hogy nem beszélni kell pusztán dolgokról, hanem csinálni. Ennek a sétának nagyon, azt hiszem, hogy kreatív és újszerű módon valódi béketeremtő missziója vagy lehetősége volt. Nekünk is sokat segített, akik magán a sétán részt vettünk, de a séta által a találkozások is azt gondoljuk, és azt reméljük, hogy a szélesebb értelemben vett társadalom békéhez hozzá tudtak járulni, és a végén, ugye Péter is elmondta Nagyváradon, hogy a Románia és Magyarország népeinek békés egymás mellett élése és együttélése az, ami alapvetően mindegyik ország számára jó és fontos, és egyben kifejezi európaiságunkat és az unióhoz való közösségünket.
Még egy dolgot, ugye ott volt az út több szakaszán, de a végén is Ruszin Szendi Romulus altábornagy, és ma Magyar Péter kiállt és arra figyelmeztetett, hogy az Orbán kormány tudomása szerint arra készül, hogy letartóztassa őt koholt vádak alapján. Erről szó esett esetleg menet közben önök között, hogy ilyes valami készülés, és erről megosztották az információjukat egymás között, hogy hogyan kéne reagálni, hogyha ez bekövetkezik?
Hát azt ugye régebb óta tudjuk, és látjuk, hogy nagyon intenzíven dolgozik a kormány azon, hogy a Tisza közösségét, Pétert magát, mint a Tisza vezetőjét, és a velünk dolgozó Romulust is rossz hírbe hozza. Már a május közepén tartott Honvédelmi Bizottság ülés a parlamentben, már ott is látható és egyértelmű jele volt annak, hogy készülnek valamire. Nem kellett ehhez különösebb, hogy is mondjam, titkos információkhoz jutni, hogy lássuk azt és tapasztaljuk azt, hogy itt egy nagyon komoly, destruktív szándék van a kormányzat részéről. Azt pedig tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag most már tényleg minden korlát és minden határ eltűnt a számukra, olyan mértékben vannak megrettenve, és olyan mértékben látják azt, hogy amit tesznek, az most már nem csak az általuk elvadultaknak a gondolataiban és hozzáállásában idéz elő változást, hanem a társadalom nagy részének elege van ebből a túlhajtott gyűlöletkeltésből. Tehát tudtuk azt és tudjuk azt, hogy ahol és akit lehet, azt nagyon komoly támadás alá vetik, adott esetben koholt vádakkal, hiszen az is egy koholt váda, hogy a miniszterelnök beszél a Tisza közösségéről, vagy magáról Péterről, semmilyen olyan bizonyíték nincs, ami alapján a mi közösségünket, vezetőinket azokkal a vádakkal, bűnökkel lehetne illetni, amiket a kormányzat képviselői folyamatosan mondanak. A mi megértésünk szerint ez is része az ő kommunikációs hadviselésüknek, aminek az a célja, hogy minél többeket rettentsenek el attól, hogy a véleményüket felvállalják, tovább folyik ezáltal is a demokrácia szisztematikus, végig gondolt és nagyon hidegfejű és hidegszívű leépítése. Mi ezt nem fogjuk hagyni, és Péternek ez a mai kiállása is erről szólt, hogy
ha már ez a kiállás szóba került itt a végén, nagyon komor, nagyon tulajdonképpen ünnepélyes, szigorú, és bizonyos értelemben gondterhelt volt ez a sötét öltöny és nyakkendő, és mögötte két Kossuth címeres zászló. Mit üzent? Nekem valahogy az jutott eszembe, hogy talán a Kossuth nóta, hogy ha még egyszer azt üzeni, minnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Miért volt ott az a két zászló? Miért volt ennyire ünnepélyes és súlyos?
Gondolom, hogy amiért ez súlyos, azt az előbb elmondtam, tehát hogy nagyon súlyos, egyre súlyosabb és megalapozatlanabb vádakkal illetnek bennünket, és bár, hogy mondjam, még egyszer nem tartjuk ezeket megalapozottnak, fontosnak tartjuk, hogy ezt szóvá is tegyük, és ki is álljunk, mert mégiscsak, ha egy ország miniszterelnöke mond valamit, azért az normális esetben ez egy fontos és megfontolandó dolog. Tudjuk azt, hogy a magyar miniszterelnök egyre többször, hogy is mondjam, olyan dolgokról beszél, amelyek nem csak hogy valóságot, nem a valóság alapot nélkülöznek, de hogy magukban is valamiféle reszketésről és görcsről tesznek bizonyságot. Határozottan, ünnepélyesen, és hogy is mondjam, ha szükséges, akkor a kormányzásra készen figyeljük az eseményeket, és erről is szólt, azt gondolom, Péter nagyon világos kiállása, tehát hogy nem egy olyan közösség vagyunk, amelyik a sajátjait hagyná elveszni egyrésztről, másrésztről pedig nem egy olyan közösség vagyunk, amelyik megretten akár egy miniszterelnöknek a teljesen hamis vágyaitól és beállításától, akkor is, ha tudjuk, hogy az államhatalom ott van mögötte, és rengeteg eszköze van arra, hogy ha kell, akkor tevőlegesen is korlátozza a mi működésünket, vagy akár a személyi szabadságát bárkinek.
Köszönöm szépen Tar Zoltánnak, a Tisza párt európai parlamenti frakció vezetőjének. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is. Angyal János vagyok.
Tessék,
parancsoljon. Két témát szeretnék felvetni. Azt mondhatnám előjáróba, hogy nincsen szerencsém. Nincs szerencsém, mert miért még a Csillag István úr megszólalt volna a rádióban, én is pont ugyanezekre a dolgokra gondoltam, hogy igazából azzal, hogy most a tábornok urat, a Leszli Szomorú, nem tudok kimondani, mert nem bonyolult.
Ruszin Szendi Romulus. Ha lassan mondjuk, jó, akkor eszünkbe jut mind a három.
Gyakorolni fogom majd. Szóval az, hogy őt eltegyék a közéletből, annak elsősorban az lett a célja, hogy ha netán úgy fordul a helyzet, hogy mégiscsak valamilyen felkelés robbanna ki a mostani kormánnyal szemben, ne legyen egy olyan vezető, aki esetleg a honvédséget a maga mellé tudná állítani, mert ezzel kiveszik a szaktábláról őt. Úgyhogy ez nagyon logikus gondolkodás szerintem, hogy ezt így gondolják.
Hát egy diktatúrában logikus gondolkodás. Persze ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy nekem gyakran föltezik, miért gondolom én azt, hogy ez nem egy diktatúra. Hát sajnos egyre inkább azt gondolom, de azt a határvonalat még mindig nem lépték át, hogy csak úgy lehet, hogy átlépték. De talán még ebben az esetben nem, hogy a legnagyobb politikai ellenfél egyik vezető személyiségét vigyék börtönbe. Azért gondolkodtam el, és fordítottam azon, amit mondani akartam, mert bár kétségtelenül az ügyészségnek vannak olyan gyanúsításai, vágya még nem, hogy a harmadik kerületi, az óbudai polgármester, DK-s polgármester elfogadott esetleg valamilyen kenőpénzt, és ezért bentartották több mint fél évig a börtönben. Lehet, hogy ez is egy politikai húzás volt, minden esetre a feltételezett bűncselekmény súlya nyilvánvalóan nem érdemelt volna ekkora büntetést már előre, tehát lehet ezt is politikai húzásnak, valamilyen politikai szándéknak betudni, de olyan, hogy a legesélyesebb politikai ellenfél egyik vezetőjét még egy választás közelettével bevigyék a rendőrségre vagy a börtönbe, ilyen még nem volt. Megint lehet, hogy korrigálok. Volt. Igen, ugye Simon Gábor az a szocialisták egyik vezetője. Igen. Állandóan korrigálok. Igen, volt ilyen? Volt.
Az az igazság, hogy én nem vagyok egy magyar Péter fan, de abban az esetben, ha netán ez megtörténne, azt hiszem nem lennék egyedül, aki kiállna ez ellen, és elkövetne mindent, hogy ezt a disznóságot ne tudják megcsinálni. Szóval ez szerintem ez is abszolút kontraproduktív egy dolog lenne.
Igen, valószínűleg most sokkal inkább annak látszana, mint az előbb említett két esetben, tehát a harmadik kerületi polgármester, vagy az egykori szocialista párt, vagy nem, a szocialista párt még nem egykori, de a szocialista párt egykori egyik vezetőjével szemben, akit szintén közvetlen egy választás előtt vittek be börtönbe, és aztán hosszú ideig ott tartották, még mindig nincs ítélet az ügyében, pedig annak már talán több mint 10 évben, ez talán 14-ben volt, azt hiszem. Szóval a lényeg az, hogy most azért más a helyzet, más a közhangulat, mások az esélyek, mások a remények. Ha most bevinnék a Tisza párt egyik vezető személyiségét, lehet, hogy a pártnak nem tagja, de a vezetők között ott van, az egészen más hatást keltene a közvéleményben, mint az előzőek.
Igen, ez valószínűleg így lenne, de hát ahogy én látom, most már mindent egy lapra tesz fel a Fidesz, és már semmi nem számít. A másik, amivel még szeretnék egy pár szóval foglalkozni, szintén már kicsit lelőtték előlem, ez a nyugdíjas 30 ezer forintos utalvány. Ugye hát sokkal egyszerűbb volna, ha ezt nem utalványba adnák, hanem egyszerűen hozzácsapnák a nyugdíjhoz, de akkor nem volna ilyen látványos. Ezzel sok embert meg tudnak téveszteni, azzal, hogy ezt külön levélbe hozzák, külön feltüntetik, hogy ez Orbán Viktor adománya, tehát ennek igazából a propaganda súlya fontos, és ezért semmilyen pénz nem számít. Úgyhogy ennek meg ez a lényege.
Ráadásul a nyugdíjasokon, még a szegényebbeken sem segít 30 ezer forint. Egy hónapban biztos segítene valamennyit, de ha ezt elosztjuk akár egy fél évvel, én nem tudom, tegyük föl, hogy még egyet fognak adni a választások előtt, de hát egy évre elosztva ez 2500 forint havonta, ha fél évre osztjuk el, akkor 5000 forint. És hát 5000 forint még a legrosszabb helyzetben lévő nyugdíjasok helyzetén sem változtat, legfőjebb csak akadnak majd néhányan, akik áldják Orbán Viktor jó szívét.
Hát ez egy látványpékség, mint ahogy a politika sok szempontból az.
Hát sajnos,
nagyon köszönöm, igen. Hogy meghallgatok.
Köszönöm, magát. Hogy hívott. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok.
Jó napot, Bolgár úr, Barta vagyok.
Parancsoljon.
Elnézést. Hát ismét, az uniós támogatás, ez nem külföldről kapott pénzt?
Hát igen, de azt
nincs, de a Lánci törvényében nincs, de.
Ez igaz. Igen.
Hát akkor most itt a Klubrádión keresztül feljelentem a Fidesz Magyar Polgári Pártot, hogy külföldi támogatásból akar valami politikai tízét csinálni, megtartani a hatalmat. tessék azonnal feloszlatni ezt a pártot.
Hát igen, majd tessék visszaküldetni velük a pénzt, ugye? De hát akkor azzal a magyar népnek ártanának, ők nem küldhetik vissza azt a pénzt.
Hát elnézést, a törvény az törvény, tessék betartani. Ők hozták, legalább ők tartsák be.
Igen, de formálisan azért vigyáznak arra, hogy ez más dolog, hogyha egy párt kap, ja, mert egy párt nem kap.
Az más dolog. Ha én lopok, az bűncselekmény.
Persze, ha az ő általuk megtervezett, elfogadott, jóváhagyott projektekhez kérnek és kapnak uniós pénzt, akkor az rendben van, miközben természetesen ennek a politikai hasznát ők aratják le. Ha más kap bármit a túléléshez, az már országellenes, hazaellenes árulás.
Értem, tehát azt jelenti, hogyha egy hospic alapítvány kér pénzt, hogy mégis a haldokló valahogy ne a kapuhajba múljon ki, akkor ezzel hazát árulnak.
Hát sajnos, így is lehet.
Hogyha ők Dubajban mennek a pénzemből, akkor ez az rendben van.
Hát ők Dubajba csak akkor mennek, ha nagyon kell.
Ja, értem. És nekik mindig nagyon kell, ez olyan, mint a hasmenés.
Az is lehet, igen. De ott is csak a haza javán és épülésén dolgoznak, meg talán a saját apartmanjaik építésén, azt nem tudom. De jó, tudja, hogy egyetértünk ebben. Az a baj, hogy amikor megírják ezeket a jogszabályokat, akkor valahogy mindig ki lehet húzni azt, vagy úgy lehet érteni, hogy na hát ebbe az Európai Uniós támogatások nem számítanak bele, csak azok, amelyeket a civil szervezet, vagy egy médium kér, egy szerkesztőség kér, mert az biztos a kormány ellen irányuló országellenes tevékenység, míg a kormány a hazajaváért dolgozik, azért ad be különböző tervezeteket, és azért terjeszt elő az uniónak különböző építéseket és egyebeket, beruházásokat, mert azok olyan jók a népnek. Ez tehát ki van szedve a törvényben.
Elnézést, a népnek hívják azt a társaságot, akinek ilyen narancsszínű tagkönyve van?
Nem mindegyikük tartozik a néphez, csak azoknak, akik lehet, hogy a narancs mellett van egy másik szín is.
Aki meghívnak oda a várbazárba.
Az mindenképpen. Jól látja.
Értem. Jó, csak hogy tudjam, mégis ne tévesztem össze őket az emberekkel.
Hát ők is emberek, csak egyenlőbbek, mint a többiek. Minden ember egyenlő.
Van valami definíció, hogy ki az ember, és ki nem az?
Van valami definíció, hogy ki a megbízható ember, ki a jó ember, ki az okosabb ember, ki a nagyobb ember, ki a fontosabb ember, és ez mind rájuk vonatkozik.
Ja, értem.
Ők tehát jobban megérdemlik.
Meg kell engedni, hogy én kimaradjak ebből?
Hát én megengedem, de az a nagyobb baj, hogy nem csak, hogy megengedem, hanem Orbánéknak eszükbe sem jut, hogy ön közéjük tartozhatna.
Ez megnyugtat. Esküszöm, ez megnyugtat. Komolyan, ha rosszul aludtam volna, ha illetlen úgy néznék ki, mintha még percig is szimpatizálnék
ő. Tényleg, mi se tudom, hogy mit csinálnánk itt a Klubrádióban, ha hirtelen Orbán arra ébredne föl, hogy annyi ideig tettem egy csomó rosszat a Klubrádióval, hogy így visszamenőleg szeretném megdobni őket mondjuk 1 milliárd forint, mert legalább annyi elveszett jövedelmük volt itt az elmúlt 15 évben. Hát én fogalmam, hogy úgy kellene elugranunk az 1 milliárd elől.
Hát igen, és ráadásul magukkal lenne az a szégyen volt, hogy én pláne.
Igen. Elvesztenénk persze, szóval lehet, hogy nyernénk 1 milliárdot, zárójel, nem, kizárt dolog, de elvesztenénk a hitelünket a hallgatóknál.
Hát igen, hát Bolgár úr, csak ennyit akartam megkérdezni öntől, hogy szóval érdemes-e próbálkozom a Polt Péternél, vagy pedig hagyjam.
Igen, köszönöm szépen. A Polt Péter már alkotmánybíró.
Ja, értem, akkor mi az új fiúnál.
Igen, akinek a nevét még nem tudjuk, de biztos jól fogja végezni a dolgát.
Hát csak is, hát ők választották. Hát
csak jó lehet, így van.
Hogy alkalmatlan választ. Pont a Viktor.
Igen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a viszonthallásra.
Viszonthallásra. Háló, jó napot kívánok.
Háló, jó napot kívánok. Szatóri, köszönöm vagyok. Hallatszom így?
Igen, hallatszik.
Igen, jó. Oké, na hát mindenkinek nagyon szép délutánt. Ami az én idegeimet is legjobban borzolt, ezt már nagyon alaposan kitárgyalták így a Rutin Szandiról múlta kapcsolatos eseményeket. Azt hiszem, hogy tényleg ebből, ugye nem ilyen hangos, azt hiszem, hogy ebből tényleg lehet szűrni, hogy itt most a legesleg a pengeérnek és az élén táncolunk, tehát nagyon-nagyon
úgy érzi, hogyha megtörténik egy ilyen letartóztatás, egy őrizetbevétel, akkor elszabadulhat a pokol? Ki tudja, mi lesz a magyar társadalom reakciója rá?
Hát részben igen, és hát ugye a továbbiak, szóval, hogy most kell ezt felmérni, hogy mennyire fontos sok minden, amiket az emberek így felsorolnak, hogy nekik mi a világlátásuk, milyen stílusuk van, kit hogy szeretnek, és ilyenek, és hogy mennyire gondolnak bele, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha itt ez a banda tovább tud randalírozni. Tehát, hogy ez egyszerűen nem lehet kérdés, hogy nem lehet ezt hagyni, és hogy itt most nem maradt olyan opció, hogy tudom én kire szavazok, mert nem tudom én, mi megszer nincs ilyen. De ezt egyébként szerintem tudják már most is, és tudni fogják akkor is az emberek, amikor oda kerül a sor. És még azt gondoltam, hogy ha érdekes, hogy elmentem a, nem az egész menetre, hanem az utolsó szakaszra, Ertántól Nagyváradig.
Tényleg? Ott csatlakozom. És technikailag engem érdekel a dolog, hogy ugye többen voltak, akik becsatlakoztak menet közben, aztán következő nap nem voltak ott. Hogy oldották meg? Jó, oda mentek valahogyan, és akkor ott kiszálltak az autóból, vagy leszálltak a vonatról, vagy autóbuszról, mentek 20 kilométert, vagy 25-öt, és aztán utána hogy mentek vissza, vagy hogy mentek oda, ahonnét jöttek?
Hát ugye mindig tovább és tovább ment egy csomó ember.
Igen.
Hát aki nem, annak ugye kellett valami közlekedés, hogyha haza szeretett volna jutni. Ez nyilván egyéni volt. Nekem ilyen szempontból talán ugye az egyszerű volt ez a legvége, mert nem tudtam más, hogy nem tudtam korábbra megszervezni, ez elég adhok jött, hogy lehet menni ilyen két héten belül, az meg azért elég szűk intervallum. Úgyhogy én szerveztem, tehát voltak, akik mentek kocsival, és velük mentem le, és aztán másokkal jöttem vissza a nagyváradi beszéd után. Uh-huh. És akkor Ártántól mentünk le.
Értem.
Egy, nem tudom, hogy hány kilométert, mert nem vagyok jó, de mentünk egy jó adagot.
Igen, igen. Láttam, hogy követtem az élő közvetítést, tehát elég sokat mentek, meneteltek. Na, és akkor milyen volt Ártántól Nagyváradig? Azt meséljen akkor.
Hát egyrészt nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam, és rengeteg emberrel beszéltem, meg volt egy interakció, mert hogy mit tudom én, ugye megszálltunk egy este, akkor ott azért nagyon-nagyon sokféle ember, nagyon különböző hátterű ember, úgyhogy tényleg így annyi információ, többek között az információ dömping, ami jött, hogy itt olyan emberek voltak, akik olyan ismereteik, meg korábbi, tudom én, kapcsolataik voltak, és egy csomó mindent elmeséltek, ami hát nem azt mondom, hogy így teljesen más fénybe teszi a dolgokat, csak egy pár plusz puzzle kerül be a képbe. Nagyon érdekes volt, akik nekem a legérdekesebb az nyilván, akik teljesen más hátterűek, mint én, mondjuk kifejezetten fideszes elkötelezettségűek voltak régebben, és ők mondták azt, hogy na jó, hát ezt így tovább nem. Úgyhogy rengeteg ilyen élmény volt, meg egy csomó ilyen kis apróság, ami a hétköznapi szinten, ugye egy tudom én hány embernek beférni hálózsákkal, meg nem csodákkal egy autóba. És hát a másik pedig ugye az volt, hogy tudtuk, hogy ugye megyünk át a határon. Nyilván mindenkinek ott volt a fejében, valaki mondta, valaki nem, hogy itt azért lehetnek események. Hát ehhez képest ez egy teljesen nyugis és kellemes dolog volt. Tényleg iszonyatosan jól fel voltak készülve a helyi szervek, ilyen csendőrök kísértek minket végig, tehát őket is megsétáltattuk, és hát látni való volt, hogy nagyon ott vannak, és nagyon odafigyelnek, úgyhogy már csak ezért sem nagyon hiszem, hogy ott lehetett volna bármi zűrzavar. Végig ugye Nagyváradon is az egész útvonalon így biztosították az átkelést, például a zebrákon, mert ugye egy hosszú sornak kellett átmennie. És hát aztán ugye, amikor felmentünk elmentünk ott a helyi bárba, hát annyi volt tényleg a benyomás ezekről a fura lényekről, akiket hát most már tudjuk elég konkrétan, hogy kiket, ki és honnan szállítmányozott oda, hogy hát eléggé kis erőtlenül próbáltak ott valami kis rendbontást okozni, de tényleg iparul le voltak választva a többiektől, sőt, még ott a tömegből is mondták többen, én ilyet nem láttam, de mondták többen, hogy ott is kiszedegettek a rendőrök egy-egy embert, hogyha úgy tűnt nekik, hogy ezzel valami gond lehet. Szóval ezt így teljesen perfektül megoldották, és hát a tömegbe pedig annyit ugye az érdelmi vonalat, hogyha be lehet hozni, hogy álltak körülöttem helyiek, és hát látnivaló, hogy viszonyatosan fontos nekik ez az egész. Tehát aki ide eljött, az már nyilván az valamiféle nyitottságot mutat erre az új vezetésre, és borzasztóan pozitívan reagáltak rá, és hát tényleg a szó szerint így azt mondták, hogyha ez az ember nem hozza össze a magyarokat, akkor senki.
Szóval tőle ezt őszintének és belülről jövőnek és hitelesnek vették. Nem azt nézték, hogy na hát itt rárepült egy politikai eseményre, Orbánnak a nagyon súlyos, eléggé el nem ítélhető hibájára és bűnére, és hát persze ezt kihasználta, hanem azt nézték, vagy úgy érezték, hogy ez az ember így gondolkodik, ez a politikai háttere, ez belülről jön, és hogy persze belelépett egy ilyen helyzetbe, vagy kihasználta ezt a helyzetet, az érthető, hát politikus, de nem hamisan cseng az egész üzenet, hanem határozottan, és ennek van múltja, van jelene, és lehet jövője is.
Hát akik most ott voltak, azoknál szerintem ez így volt, de hát az nagyon fontos tudni, hogy azért ez egy nagyon kis számú ember volt, tehát képes figyel, hogy hány ember él ott a határokon túl, és tudok olyat konkrét ismerőst, akik viszont szkeptikusak, és még nagyon-nagyon kötődnek az előzőekhez, és meg van bennük ez a fajta lojalitás, hogy igen, őket ő vette észre, meg őket ő bátorította, vagy nem tudom, és ebben nyilván benne vannak az anyagiak is, meg benne van sok minden más is. Szóval azért itt egy nagy munka van ebben, ha ezt komolyan gondoljuk, hogy itt egy normális viszont kialakítani, így emberi szinten is rettenetes volt az évek során hallgatni ezeket a gyűlölködő dolgokat, amik leginkább annak szóltak, hogy olyan jogokat kaptak, amiket a magyarországi magyarok nem tartottak elfogadhatónak, és ebből egy ilyen borzalmas ellenségeskedés lett, úgyhogy ennek kell valahogy véget vetni, és ez az, amire a Péter ezerrel rámegy, hogy ezt valahogy helyre tegye, és legyen ebből egy olyan viszony, ami egyébként teljesen magátövésztető lenne, és természetes lenne, szóval nem is valami nagy dologra kell gondolni, de mégis ennek azért lesz meg biztos ebben nehézségek és akadályok, de hát ez van, majd ezen túl kell menni. Ő ugye rendkívül nagy hangsúlyt fektet a szimbólumokra, tehát azt mindig és mindenhol megpróbálja a lehetséges maximumig hát kimaxolni.
Például ez a kalotaszegi ing, amit viselt az utolsó nap, illetve a beszéde alatt, ez is egy nagyon, ugye senki mástól az ember nem fogadná el ezt hitelesnek, akár az Orbánéktől, hogy micsoda egy mahe, mindent kihasználnak, akár ellenzéki politikusoktól, akik akár őszintén is gondolhatják, hogy igen, a határon túli magyarok számunkra is fontosak, elvesztettük őket, de próbáljuk meg helyrehozni ezt a megszakadt és elromlott kapcsolatot, de ha fölvennének egy ilyen inget, akkor azt mondaná mindenki, na hát ez túlzás. A Magyar Péter esetében lehet, ott is mondták, azt mondja?
Nem, ott nem, de azért hogy láttam, meg olvastam róla.
Ja, hát igen.
Nem tudtam se, hogy lesz ilyen, mint ahogy a március 15-én is. És ugye most is a szüzetesek próbálták így...
Na jó, hát az persze.
Hogy ez egy román nép is.
Igen. Persze, hogy belekötnek, az nyilvánvaló. De igen. Arra gondolok, hogy nem lehet úgy belekötni, mint akármelyik más politikus vagy politikai erő által használt hasonló szimbólumokba, hiszen ő jobbról jött, tudatosan vállalva ezt a kvázi nemzeti hátteret, úgyhogy ő nem most vette föl ezt az inget, ha tetszik, hanem régóta, csak most húzta föl erre az alkalomra. Úgyhogy ennyiből.
Nem foglalkozik a különböző véleményekkel. Én csak azt akartam még mondani, mert mondta valaki, hogy miután Nagyváradról hazajött, akkor belevetette magát a, nem is tudom már mi volt az, de hogy még tegnap, ugye vasárnap volt gyereknap, már tegnap, ahogy hazajöttek Nagyváradról, már ment gyereknapot, ugye szerveztek egyet Budapesten, és akkor már ott püsténkedett, és ma meg ugye vitték ki az ajándékokat. Szóval, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy tehát ilyen eszméletlen teherbírású és munkabírású embert ekkora lelkesedéssel, hát én nem tudom. Tehát én szerintem több ilyet nem nagyon találni, hogy így minden egybe legyen úgy összerakva.
Köszönöm szépen.
Így van.
Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
Halló.
Parancsoljon, tessék.
Tiszteletem, Bolgár úr, Szalkai Péter vagyok.
Igen, hallgatom.
Legutóbb akkor beszéltünk, amikor a hogyan tovább téma volt a műsorban, akkor én mondtam, hogy nagyon nézegetem, hogy a kaszámot hogy lehet kiegyenesíteni. Na most a budapesti szolidaritási, vagy milyen adó ez, amit ugye fizetni kell a fővárosnak, nem a bírósághoz kell fordulni a főpolgármester úrnak, hanem megvárni, amíg leemelik a számláról ezt a bizonyos adót, és akkor másnap nem indulnak el a villamosok, nem indulnak el a metrók, hát most már ugye a hévek nem a főváros kezelésében vannak, hát mert nem indulnak el a buszok, mert nem tudták kifizetni az üzemanyagot, meg a villanyszámlát.
Hát ezt meg lehet csinálni, ha minden kötél szakad, de vajon nem magára rántja ennek az összes politikai, személyes, indulati következményét a főpolgármester? Mondhatja, hogy ez nem miattam van, hanem a kormány miatt, de azt fogja kapni a magyar vagy a budapesti polgár, hogy hát látjátok, a karácsony csődbe vitte az ország vagy a fővárost.
Na de hát azt is meg lehet tenni, hogy a villamosok például elindulnak reggel, és akkor bizonyos csomópontokban megállnak, mert elfogyott az áram. És akkor az autósok se igazán tudnak közlekedni, és akkor bejelenti a főpolgármester, hogy kérem szépen, nincs pénzünk a villanyszámának a kiegyenlítésére. És azért van, mert levonták tőlünk ezt a szolidaritási adót. Kész, ennyi. Most én ezt hasonló szituációban, annak idején már én a BKV-nál dolgoztam, most már nyugdíjas vagyok, akkor, amikor a strike törvény módosították, akkor ezt már ajánlottam a strike, illetve a szakszervezetnek, tessék megcsinálni. Akkor még nem volt ez, hogy 60%-os vagy 66%-os szolgáltatást kell biztosítani a sztrájk alatt, hanem kérem, elindulnak a villamosok, megállnak a kereszteződésekbe, nem indulnak el a metrók, nem indulnak el a buszok. Kész, kérem szépen, tessék módosítani a sztrájktörvény tervezetét, stb. Szóval nagyon radikális megoldást kell csinálni a főpolgármesternek, mert különben nem fognak rá hallgatni a főnökék, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Értem. Igen, lehet, hogy valami radikális változás, vagy egy radikális választ kell adni, mert akkor az emberek is hirtelen fölébrednek, hogy na jó, most már elég ebből a politikai adok-kapokból, a kormány tönkre akarja tenni a fővárost, meg a főpolgármestert, és akkor ez lesz belőle, hát ezt mi nem tűrjük. Lehet, hogy ez a megoldás.
Én csak ezt tudom ajánlani az illetékeseknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, Bolgár úr.
Én is köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. És ha igaz, bár hosszabb ideje próbálkoztunk eredménytelenül, de talán most már itt van Mihály Péter közgazdász, egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, valóban itt vagyok.
Pedig nem az Antarktiszon van, úgyhogy gondolom elérhető távolságban, de mindegy, ezek szerint néha a telefon ki tud játszani bennünket. Szóval azzal kapcsolatban kérdezném, hogy megjelent a Mérce című baloldalinak nevezhető portálon, ahol szokott sok érdekes gazdasággal, társadalommal, politikával foglalkozó cikk megjelenni, határozottan markáns baloldali megközelítésben, és két nappal ezelőtt Szalai Erzsébet, a neves és méltán híres magyar szociológus, közgazdász jelentetett meg egy nagyobb címet, egy cikket a trumpizmusról, Globális káoszon innen és túl címmel. És engem azért töltött el a dolog valamiféle újfajta érdeklődéssel, bár rengeteget olvasok magyar sajtóban is, meg a nemzetközi amerikai sajtóban is arról, hogy mi a fene történik Amerikában és a világban, mert mintha Szalai Erzsébet, aki nem szokott igazán külpolitikával vagy nagy politikával foglalkozni, nagy gazdasági folyamatokkal, meg a kapitalizmus válságával annál inkább, de most ezt a látványos bomlást, ami elindult itt a világrendszerben, mintha 1, 2, 3, 13 vagy 103 lépést hátra lépve kezdte volna szemlélni, és számomra érdekes új következtetésekre jutott. Gondoltam, hogy egy makroközgazdász, mint ön, hát ha többet tud ehhez hozzátenni, mint én.
Én is olvastam a cikket, érdeklődéssel olvastam, és általában Szalai Erzsébet egy fontos, befolyásos személyiség a magyar baloldalon, tehát mindenképpen lényeges, hogy mit mond, akár igaza van, akár nincs, érdemes odafigyelni rá. Ez alkalommal azt gondolom, hogy amit mond a világ várható alakulásáról, az minden valószínűség szerint téves. Természetesen én sem tudom, hogy pontosan mi fog történni, de azokat a dolgokat, amiket ő említ, ezek tényként természetesen elismerendők és létezőek, de nem gondolom, hogy igazán drámai mértékben fogja a világ működését átalakítani. A cikk elején rögtön két dolgot is mond, ugye az egyik a mesterséges intelligencia, amiről hát rengeteg szó esik, és a másik állítás az, hogy a technológiai cégek vezetőinek a támogatása vezetett Trump győzelméhez. Ebből mindenféle konfliktusok történtek, keletkeztek, és még fog keletkezni is fognak. Én egyikkel sem értek egyet. Szóval én azt gondolom, hogyha egy egyszerű hasonlatot mondjak, és nem fogom tudni bizonyítani, mert hát én a jövőben én sem.
Mert a jövő fogja bizonyítani, vagy cáfolni, persze.
Szóval a mesterséges intelligencia egy fontos dolog, de össze nem mérhető mondjuk a mobiltelefon jelentőségével. És a mobiltelefon sem változtatta meg a kapitalizmus lényegét. Talán egy dologban megváltoztatta, hogy lehetővé tette a végtelenül olcsó telefonálást, sőt az ingyenes telefonálást. Ugye ezeken az internetes telefonvállalatok ez gyakorlatilag világ minden pontjáról ingyen lehet telefonálni. Ez egy döntő változás. Az, hogy a számítógépen meg lehet iratni egy cikket, vagy egy PhD dolgozatot, hogy a tudományban óriási jelentősége van, ez nem kétséges, de az életet nem fogja átalakítani szerintem. A másik dolog, hogy miért nyert Trump? Hát én azt gondolom, hogy nem azért, mert az oligarchák támogatták, először is kik azok az oligarchák, Mérlendel, Zuckerberg, oligarcha, de inkább azért, mert a világ polarizálódott, de nem abban az értelemben, hogy több pólusi a világ, több pólusú lehet, és már nincs amerikai hegemónia, hanem sok pólus van. Szerintem nincs sok pólus. De abban az értelemben persze igen, hogy nagyon sokféle módon lehet információhoz hozzájutni, és nagyon sok helyről reális lehetőség vált az, hogy az emberek elmeneküljenek egy gazdagabb országba. Ez korábban részint a telekommunikáció drágasága miatt, részben az úti közlekedés drágasága miatt ezt nem lehetett megcsinálni. Hogy csak idézzem a klasszikus költőt, kitántolgott Amerikában 1,5 millió emberünk. Ez a 900-as évek elejéről szól. Akik elmentek Magyarországról Amerikába, azoknak esélyük nem volt arra, hogy valaha is visszajöjjenek. Mert nem lesz annyi pénzük. Na hát ez most megváltozott. És amit a világ, ami nagyot megváltozott, és a politikai változások is ennek a tükröződései, ez a bevándorlás, kivándorlás lehetősége. És ez az, ami a választásokban meglátszott. Trump alapvetően a bevándorlók elleni gyűlölet felkeltése miatt nyerte meg a választásokat. És 100-150 nappal a választások után, a hatalom gyakorlás megkezdése után Trump már el is vesztette a népszerűségének igen jelentős részét.
De nem lehet, hogy mégis van abban valami, amit Szalai Erzsébet ír, hogy ezek a tech oligarchák most független attól, hogy mennyire nevezhető oligarchának, csak azért, mert 100 milliárd dolláros vagyona van, Musktól kezdve Zuckerbergig, vagy Jeff Bezosig, a többiekig. Szóval nem lehet-e, hogy ezek a legnagyobb kapitalista tulajdonosok, akik az új technológia vagy kifejlesztői, vagy legeredményesebb és legmodernebb újító használói, ezek azt akarják, hogy a kapitalista rendszer a lehető legszabadabb érvényesülést és előretörést tegye lehetővé számukra a világ minden piacán, lehetőleg minél kevesebb korlátozás és beavatkozás nélkül, ezért odaálltak Trump mögé, az ő erejében, az ő győzelmében bízva, miközben Trump ezt elfogadta, de közben, ahogy Szalai írja, ő egy 50 évvel ezelőtti gazdasági helyzetet kíván helyreállítani, hogy akkor maradjon, hogy jöjjön vissza a termelés Amerikába, a feldolgozóipar, térjenek vissza a korábbi vámok, ez a nemzeti biztonság a globalizációval szemben, amúgy is van egy ellenérzés ezzel kapcsolatban a világban, tehát a legnagyobb újítók, a legerősebb tőkések szövetkeztek itt egy régi módi gazdaság felfogás képviselőjével és proponensével Trumppal, ami előbb-utóbb gyorsan szerinte összetűzéshez vezet, és ez egy még nagyobb káoszhoz vezet, mint amit most látunk.
A legeslegés mondata egyetértek, hogy Trumpot ott hagyják azok az emberek, akik beálltak mögé támogatóként, mert kiderült, hogy Trump egyetlen mondatát nem lehet komolyan venni. Ez a pazsas nem normális, beszéljünk magyarul is érthetően. Az ellenkezőjét mondja ma annak, amit tegnap mondott, és hozzányúlt ahhoz a dologhoz, amiről hát szó nem volt, azt mondjuk, hogy a tőzsdéket összeomlasztja. Amikor elkezdte bevezetni a vámokat, és azóta folytatja, aztán felfüggeszti.
Aztán újból bevezeti, igen. 50% Európának, aztán nagyon jót, igen, beszélgetett von der Leyennel, akkor mégse vezeti be az 50%-ot, majd csak júliusban, szóval tényleg őrület.
És közben a tőzsde összeomlik. És Trump az első 100 nap, sőt tulajdonképpen az első napok egyikén már töménytelen elnöki rendeletet írt alá 100-ával, és ezek között mindenféle szörnyűségek voltak, mondjuk az, hogy a Kapitóliumon gyilkosságba keveredett embereket kiengednek a börtönből. De azért ez a kapitalizmus szempontjából lényegtelen az, hogy még 50 futóholandtal több fog rohangászni Washington utcáin, ezt kibírja Amerika. Azt, hogy a tőzsde összeomoljon, hogy a Zuckerberg cégének a részvényei is összeomoljon, ezt nem tűri meg, és ezt nem tűri senki. És én ilyen értelemben, lehet, hogy ez most furcsán hangzik, én optimista vagyok. Szerintem a Trump napjai meg vannak számlálva, és nem tudja a világot átalakítani.
És ezek a techóriások, a szilícium, ők sem fogják tudni? Ugye Szalai Erzsébet ír arról, ez lehet, hogy a tudományos fantasztikum része, de azért hát látjuk azt, hogy vannak kísérletek arra, hogy ilyen csippeket ültessenek be az emberi agyba, hogy így tökéletesítsék, így tegyék, egészségesebbé, vagy stb. Az emberiséget, mit tudom én?
Ezek fantázia szülemények.
Szóval ő egy transhumanizmus kialakulását írja le előtte.
Játék a szavakkal. És persze én tudom, hogy Szalai Erzsébet szociológus, én meg közgazdász vagyok, és igazán nagy tisztelője vagyok Szalai Erzsébetnek, nagyon sok minden évet pályázat során tett és írt, de azért egy ilyen hosszú cikket, mint amit most publikált, egyetlen szám és egyetlen adat nélkül ez nem komolyan vehető.
Szóval azt mondja, ez nem tanulmány, mert mondjuk majdnem olyan méretű, hanem csak egy hosszú cikk.
Igen, de akkor is számok nélkül, számomra, mint közgazdás számára egy világnézeti politikai álláspont számok nélkül nem komolyan vehető.
Az, hogy ez a csúcs technológia lényegében az egész világot behálózza, és a legfejlettebb országok ebből a szempontból, az Egyesült Államok és Kína végül is egymás ellen fogja ezt használni, nem vezet ahhoz, amit ő itt a legsötétebb következtetésként levon, hogy a globális háborús összecsapás nagy valószínűség szerint elkerülhetetlen?
Én azt mondanám, hogy nagyon nagy valószínűség szerint nem lesz ilyesmi. Persze nem lehet kizárni, mert mindenre azt mondhatjuk, hogy ilyen is volt, vagy ilyen is történhet, de nem. Nem, mert alapvetően a világ abban az értelemben továbbra is egypólusú. Hogyha az emberek szabadon tehetik, akkor a gazdag nyugat-európai tradíciókkal rendelkező országokba mennek, vagy legalábbis a gazdag országokba, tehát mondjuk a közel-keletről 10 milliók vándorolnak Dél-Kelet-Ázsiába, az arab félszigetre,
Szaúd-Arábiában, meg az olajállamokban, ha már közelebb akarnak maradni, ugye?
Igen, tehát az emberek oda mennek, ezek a...
Nem Kínába mennek emigrálni az emberek, nem. Hanem Kínából jönnek, akár Európába,
ha engedik, igen. Például a Harvard Egyetemre is tömegében mennek a kínaiak.
Amíg lesz?
Amíg lehet, utána majd illegálisan fognak menni, akkor egy bonyolultabb dolog lesz. De én őszintén szólva ezeket a nyugat alkonya, pessimista világ modelleket nem tudom hitelesen elfogadni.
Ugye van Szalai Erzsébet cikkének a végén egy, ha tetszik, vörös farok, és ez az a reménye, hogy hát itt összeomlás lesz, ha csak nem születik meg egy globális, demokratikus, szocialista mozgalom, mert az egyéni szabadságjogokért és a kizsákmányolás felszámolásaért folytatott harc összeér, egy irányba mutat. Na, ezt tartom én nagyon valószínűtlennek, sokkal valószínűtlenebbnek, mint az összes többit. Lehet, mert semmi jelét nem látom globális, demokratikus, szocialista mozgalomnak.
Hát ez azok a részek, amikor én azt mondom, hogy itt számokat szeretnék látni, hogy ezt miben nézzük, hogy ez van, hogy ez fejlődik, és én se látok ilyen adatokat. Nem hiszem. A szocializmus egy olyan típusú kísérlet volt, amelyik nagyon sok eredményt mutatott fel hosszú évtizedeken keresztül, de aztán kiderült, hogy ezek mégis álremények és álvalóságok, és az ötösten rendszer pillanatokat kártyavárként adott össze. Szerintem semmi esély nincs arra, hogy ez feltámadjon. Még akkor sem, és ez újabb beszélgetés tárgya lenne, gondolom, erre most már nem lesz időnk, hogyha azt azért komolyan kell venni, hogy Kínában egyenlőre a kommunista ideológiát komolyan veszik. A Kínát a kínai kommunista párt irányítja. Tényleg.
Hát igen. Köszönöm szépen Mihály Péter közgazdász egyetemi tanárnak, szóval nem lesz globális konfliktus. Jó, bízunk benne. Köszönöm, viszont hallásra.
Én köszönöm, viszont hallásra.
Világvége nem lesz, de a független média meg a civil szervezetek jövője Magyarországon legalábbis kétséges. Azt írja a Telex, hogy már az idén felajánlott adó 1%-os támogatásokat is elvenné a Fidesz a jegyzékbe vett szervezetektől. Szóval hiába próbált mindenki kérni támogatást még az utolsó pillanatban, ugye a május 20-ai határidő előtt, hogy most még lehet. A Fidesz azt mondja, lehet, lehetni lehetett, de most már nem lehet, úgyhogy el fogják venni azt is, azt a pénzt is, amit a magyarok, a magyar adófizetők ajánlottak föl, nem külföldiek, magyarok. Hát ha valakit meg akarnak gyilkolni, akkor meg fogják gyilkolni, ez látható. Ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van, és még csak nem is szégyellik. Egy betelefonálója szó, halló, jó napot kívánok!
Halló, Nörbe Krisztina vagyok, Kopenhágából.
Igen, parancsoljon, örülök, hogy hallom.
Szép jó napot kívánok. Ez nagyon passzol nekem is, mert én a budapesti problémákhoz szeretnék hozzászólni, hogy a Fidesz tulajdonképpen gazdaságilag éhezteti ki a civil szervezeteket, mindenkit, aki önálló gondolkodásra vagy a hatalom kritikájára képes. És a Budapest is egy ilyen, mert ugye ellenzéki, tehát és legmagasabban képzett emberek Budapesten laknak, úgy gondolom, a legnagyobb számban, tehát mindenképpen egy ellenpólust mutat fel, de ugyanakkor szerintem Orbán Viktornál mindig van valami ideológia is, amivel úgy megmagyarázza a dolgokat, vagy érezteti, és ez, számomra ez a hortista ideál. Tehát az, hogy Orbán Viktor ugye felnéz Hortira, meg minden, és a Horti számára is ugye Budapest volt a bűnös város.
Hát igen. És ez igen. Aztán benne is maradt a magyar társadalom jó részében, sokáig, akár a mai napig is.
Igen, és ilyenfajta szlogeneket csak ismételgetni kell, és akkor mondják, hogy hát igen, igen, ez valójában méltányos, hogy Budapestet meg kell. És ugyanakkor én is, hát én vidéki lány vagyok, ugye, és akkor nálunk is azért a gyerekkoromban érezhető volt, hogy gondozunk, hogy azok, akik Budapesten laknak, ugye, és mi meg vagyunk a vidék. Tehát ez a szembenállás, ez
igen, valahol
nagyon belül megvan az emberekben.
Aminek megvan az az alapvető, vagy az egyik alapvető oka, hogy tényleg Budapest annyira óriási a vidék, akár nagyobb városaihoz képest is, a kicsikről nem beszélve, hogy az emberek joggal érzik, hogy hát ez itt egy óriási, egy minőségi különbség, egy nagy ugrás. Hát ott van egy világváros, nem vagyok annak része, én vidéken élek, akár csak 100 kilométerrel arrébb, de hát az kicsi, falusias, vidéki, még a város is vidékies, szóval kell, hogy legyen valami érezhető. Az emberek talán rosszul is érzik magukat, hogy azok talán többet tudnak, azok talán okosabbak, azok talán tisztességesebbek, azok nem fölényeskednek velem szemben, mert ők pestiek. Igen. Ugye? Tehát biztos, hogy megvolt az emberekben ez, és még meg is van, mert ez egy alapvető különbség, most másokról ne beszéljek, mert van más.
Igen, és tulajdonképpen tehát nálunk Dániában itt is megvan ez a fajta, hogy mondjam, hozzájárulás, tehát hogy olyan városok vagy önkormányzatok, ahol magasabb az átlagjövedelem, azok hozzájárulnak a szegényebb és hát félreesőbb vidékeknek a támogatásához. De ugye itt tudjuk, hogy itt nem erről van szó, tehát itt arról van szó, hogy egész egyszerűen a Budapestnek az önállóságát akarják úgymond elvenni, mert gazdaságilag, hogy kiéheztessék. És a másik dolog pedig az, hogy szerintem az egész Orbán rendszer az jellemző, hogy semmiféle gazdasági erőforrás ne legyen olyanoknál, akik nem a mi kontrollunk alatt állnak, hogy a mi oligarcháinkhoz folyjon minden pénz, és stb. Tehát, hogy nehogy már valami önállósága legyen bárkinek is, hanem csak a Fidesztől, csak a kormánytól jöhet minden jó. És ez teljesen a demokrácia ellen van. Tehát ez igazságtalanság végül is.
Hát szerintem. Igazságtalanság természetesen hátráltatja is az ország fejlődését. Tudjuk, hogyha egy központból intéznek mindent, és onnét parancsolnak mindent, akkor abból egy igazságtalan és rossz és nem hatékony rendszer jön létre. Úgyhogy igen, ennek rengeteg veszélyt ismerjük, és ráadásul Magyarországon sokkal inkább, sokkal közvetlenebbül, mint mondjuk egy Dániában, ahol nem kellett ilyet végigélni. Ezért csodálkozik az ember, hogy nem veszi észre a magyar társadalom jelentős része, hogy ez folyik.
Igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Horthy ugye a baloldalt akarta minden áron valahogy megfékezni Budapesten, tehát emiatt elvágta a szociáldemokratákat, a vidékieket, a budapestiektől, stb. De valahogy a munkásság az azért mégis mindig jobban hallatta a szavát a fővárosban. És nálunk például nagyon érdekes, hogy most ez a baloldal meg jobboldal itt Dániában, ez kezd felbomlani. Egy hölgy kérdezte múltkor, hogy mi is az a jobb és baloldal, én emlékszem, és erről akarok még egy pár szót mondani. Mert tulajdonképpen az az érdekes, hogy ugye nálunk a szociáldemokraták az úgymond a baloldal, meg van egy szocialista párt, meg van egy Inhesslisten, stb. És akkor a jobb oldalon ott inkább olyan liberális pártok vannak. De most egy középkormány van Dániában, ezt tulajdonképpen 22 vagy valahogy így volt választás, és a lényeg az, hogy tulajdonképpen a szociáldemokraták összeálltak a jobboldal legnagyobb pártjával, a Venstrével, az egy jobboldali liberális párt, meg egy újonnan alakított párttal, a Moderaternal, aki pedig a korábbi jobboldali miniszterelnök, a László Erasmussen alapított, ugye kivált a Venstreből. És miért? Mert Európa párti, vagy Európa barát pártokat akartak egymáshoz összehozni az európai választások előtt, és tulajdonképpen ezzel kiszorították egy kicsit azokat a szélsőséges apróbb erőket, akik elkezdtek túlságosan is hát a jobboldali szélsőséges populista hangokon hát játszani, és mert ugye nálunk a bevándorlás politika az egyik legjelentősebb.
És Dániában is van egy ilyen populista párt.
Igen, de már most, tehát a Dán Folkepárt, a Dán Néppárt, ugye az volt ez a szószólója ennek a bevándorlási megszorításoknak, de azóta jöttek újabbak, tehát a jobb oldal nálunk feldarabolódott, a populista jobb oldal. Uh-huh. És ezért nagyon jó volt, hogy egy ilyen központi erőt alkottak. Természetesen nehéz így kormányozni, de mégis vannak dolgok, amik mentén gyönyörűen ezt megoldják, és valószínűleg, hogy legközelebb megint egy egyoldalú kormány lesz, egy kisebbség is az, mint nálunk, megvan. De szerintem ez, számomra ez akkor is egy szimpatikus lépés volt, hogy nagyobb reformokat egy ilyen középről jövő erővel könnyebb megcsinálni, és például megcsináltak egy olyan óriási nagy reformot, hogy bizonyos mezőgazdasági területeket át fognak alakítani ismét természetté. Tehát azért, hogy tehát az egyáltalán ez a zöld átállás.
Igen, klímaváltozás ellen. Köszönöm szépen, Krisztina, itt kell befejeznünk.
Jó, bocsánat, akkor nem. Minden jót kívánok.
Viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.